Jelenések könyve 4., 5. és 6. fejezet. A 4. fejezet az eredetiben a következő kifejezéssel kezdődik. Metatauta, amely szó szerint azt jelenti, hogy ezen dolgokat követően. Amikor ezt olvassuk, azonnal a Jelenések 1.19-nek kéne megjelenni a szemünk előtt, amely három alapvető részre bontja a Jelenések könyvét. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. Az ezek után helyén a görög eredetiben itt is a metatauta kifejezés szerepel, és így nyilvánvaló, hogy mivel a 4. fejezet is ugyanezzel a kifejezéssel kezdődik, ezért itt veszi kezdetét a Jelenések könyvének 3. nagy része. Tehát ez a fejezet így kezdődik. Ezek után. A kérdés már csak az, hogy pontosan mik után. Én úgy gondolom, hogy meglehetősen egyértelműnek tűnik, hogy az ezek után azokra a dolgokra vonatkozik, amelyekről a korábbiakban írt az ige. Tehát mik után? Az egyházra vonatkozó dolgok után. Hiszen a 4. fejezet a 2. és a 3. fejezetet követi a sorban. És ebben a 2 fejezetben pedig a 7 ázsiai gyülekezetnek írt 7 levelet olvashatjuk. A korábbiakban pedig azt is megemlítettük, hogy ez a 7 gyülekezet az egyháztörténet 7 időszakát jelképezi. Ezek után, vagyis az egyházat érintő dolgok után, láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Én hiszem, hogy amikor az egyház befejezte a munkáját itt a földön, és a pogányok teljes számban bejutottak, mint ahogy Pál a Róma 11.25-ben fogalmaz, az Úr akkor kiragadja az ő egyházát ebből a világból, és felviszi őket a mennybe. Pál az 1 Korintus 15.51-ben ezt írja. Íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 1 Tesszalonika 4.16. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Úgy gondolom, hogy Krisztus egyháza is elragadtatik majd, és egy napon Isten kiragadja az ő népét ebből a világból. Úgy vélem, hogy a Jelenések 4.1-ben azt látjuk, hogy Isten elragadja Jánost lélekben az Úr napjára, így János is megtapasztalja az elragadtatást. Miután Isten gyülekezetekhez szóló üzenetei befejeződtek, az Úr Jánoshoz szól, és azt mondja. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük ezek után, vagyis a gyülekezetet érintő dolgok lezárultával. A 4. fejezetben tehát egy új időszakba lépünk be, amely az egyház időszaka után következik a földre. A 4. és 5. fejezetben annak lehetünk tanúi, ami az elragadtatás után a mennyben történik. A 6. fejezetben ismét visszatérünk majd a földre, és látni fogjuk, hogy Isten hogyan önti ki ítéletét a földre azt követően, hogy az egyház időszaka lezárult. Látni fogjuk, hogy Isten kiönti ítéletét a földre az emberek gonoszsága, istentelensége miatt, illetve azért, mert elutasítják az ő fiát, Jézus Krisztust. A 4. fejezetben azonban azt látjuk, hogy Jánossal együtt az egyház ott van a mennyben. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki, aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. Alapvetően tehát egy zöldes fényt áraszt a trón, bár ebbe a zöldes fénybe belekeveredik a karneol vöröses fénye is, és nem szabad megfeledkeznünk a jáspisról sem, amelynek pedig lilás árnyalata van. Az 1 Timóteus 6.16-ban azt írja Pál, hogy Isten megközelíthetetlen világosságban lakik. És a mennyben, amikor mi is a megdicsőült testünkben leszünk, Isten dicsőségének fényességét látjuk majd, ahogy ez kiárad az ő trónusából. Egy olyan fényt látunk majd, amely mindennél fényesebb, amelynek meghatározó színe a zöld, a smaragdjó voltából, de a trónushoz közeli szivárvány nem csak zöld, hanem vörös színben is pompázik a karneolból kifolyólag. A trónus körül láttam 24 trónt, vagyis kisebb trónokat, erre utal a görög eredetiben használt kifejezés a trónosz, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A legtöbb bibliatudós szerint a trónusokon ülő 24 vén, akik fehér ruhát viseltek, és fejükön aranykorona volt, az egyházat képviselik. A fehér ruha is erre utal, hiszen az egyház, vagyis az Isten népe is fehér ruhát kap Istentől, amely Isten igazságát jelképezi, amely a miénk lehet, ha hitünket Jézus Krisztusba vetjük. A Jelenések 3.21-ben Jézus a következőket ígéri a laodíciai gyülekezetnek. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Láthatjuk tehát, hogy a mennyben Isten trónja körül 24 vén ül fehér ruhába öltözve, fejükön aranykoronával. A trónusból, vagyis Isten trónjából, villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. Ismét nagyon fontos, hogy visszatekintsünk a Szent Sátorra, amelyet Mózes vezetésével megépített Izrael népe a pusztában. A zsidókhoz írt levél ugyanis elárulja nekünk, hogy a Szent Sátor a mennyei dolgok mintaképe volt. Ha tehát szeretnénk megtudni, hogy milyen a menny, akkor a Szent Sátort kell megvizsgáljuk, amely alapján képet kapunk arról, hogy milyen is Isten trónusa a mennyben. Amikor a pap belépett a sátorban a szent helyre, az ő balján helyezkedett el a 7 ágú gyertyatartó. Most pedig a Jelenések könyvéből már azt is tudjuk, hogy a 7 ágú gyertyatartó a szent lelket jelképezi, illetve a Szentlélek jelenlétét Isten trónja előtt és a Szentlélek tökéletes munkáját. Ezen kívül emlékezzünk csak vissza, hogy még mi helyezkedett el a szentek szentjében. Ott volt a szövetség ládája, amit Mózes készített. A szövetség ládájának fedele pedig színaranyból készült, rajta 2 kerubbal, amelyek szintén aranyból készültek. A kerubok szárnyai pedig megérintették a szentek szentjének falát. Ha tovább olvassuk a menny leírását itt a Jelenések könyvében, elérkezünk a kerubokhoz, ezekhez az angyali lényekhez, akiket Isten teremtett, és akikről úgy tűnik, hogy ők a legmagasabb rangú angyali lények. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. Egyes biblia magyarázók úgy gondolják, hogy itt Jézus 4 aspektusáról van szó, amelyekre a 4 evangélium koncentrál. Az első evangélium, Máté evangéliuma, Jézust Júda oroszlánjaként mutatja be. Az oroszlánról pedig tudjuk, hogy az állatok királya. Azt olvashatjuk a 7. versben, hogy a második élőlény pedig bikához volt hasonló. Ez a második evangéliumnak felel meg, amelyben Márk Jézust a szenvedő szolgaként mutatja be. A harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek. Itt gondoljunk arra, hogy Lukács úgy mutatja be Jézus Krisztust, mint az ember fiát, az ember pedig a teremtés koronája. A negyedik élőlény pedig a repülő sashoz hasonlított, és János az evangéliumában Jézus Krisztusról úgy ír, mint az élő Isten fiáról. A madarak között pedig a sas számít királynak. A Bibliában először Mózes első könyvében találkozunk a kerubokkal, mégpedig a 3. fejezetben, amikor Isten kiűzi Ádámot és Évát az Éden kertjéből. A 24. versben azt olvashatjuk, hogy miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat, nehogy az ember visszatérhessen az Éden kertjébe, és egyen az élet fájának gyümölcséből, mert akkor bűnös állapotában élt volna örökké. A kerubokat ezen kívül az ige Ezékiá könyvében is megemlíti, az első és a tizedik fejezetben. Ezékiá látta Isten trónját, és ugyanazt a négyfajta arcot látta, mint amiről itt János is beszámol nekünk. Ezékiá meg is nevezi az általa látott élőlényeket, és keruboknak hívja őket. Az Ezékiá 28-ból az is kiderült, hogy korábban a sátán is kerub volt. Az Úr a sátánt az Ezékiá 28:14-ben fölkent kerubként említi, vagyis a sátán nagyon közel állt Istenhez, ahogyan a kerubok is közel állnak Istenhez, ezek az ő trónja körül imádják őt. Fontos megnéznünk egy másik igerészt is, mégpedig az Ézsaiás 6-ot, ugyanis Ézsaiás szintén látta Isten trónját. Ő így kiált az 5-ös versben. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Aztán pedig azt látjuk a 6-os versben, hogy odarepül hozzá az egyik szeráf. A szeráf valószínűleg egy kerub fajta lehetett, a 6-os versben pedig ezt olvashatjuk. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. De térjünk vissza ahhoz, amit János ír ezekről az élőlényekről. A négy élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel-nappal ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Ezek az élőlények tehát ott vannak Isten trónja körül, és az örökkévaló Isten szentségét hirdetik. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. János tehát ezt látja első jelenetként a mennyben, és valószínűleg ez lesz számunkra is az első jelenet, amikor megérkezünk a mennybe. Megpillantjuk majd Isten trónját és a kerubokat, ahogy imádják Istent. Azután pedig a 24 vén leborul Isten előtt, és azt mondja, méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Miért? Először is azért, mert te teremtettél mindent. Nem azért, mert te megengedted, hogy minden csak úgy létrejöjjön, kifejlődjön, hanem te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Egy másik fordítás szerint pedig minden a te gyönyörűségedre teremtetett. Ez egy nagyon fontos kijelentés, hiszen Isten engem is az ő gyönyörűségére teremtett. Nem magamnak teremtődtem tehát a saját gyönyörűségemre, hanem Isten gyönyörűségére. És ezért nem arra kéne törekedjek, hogy önmagam kedvében járjak, mert akkor nem azért élek, amért Isten engem teremtett. Arra kéne inkább törekednem, hogy megörvendeztessem Isten. Ebben csak az az érdekes, hogy ha én úgy élek, hogy kedves legyek Isten előtt, akkor önmagamat is megörvendeztetem. Amikor azért élek, hogy megörvendeztessem Istent, magam is örömet és megelégedést találok. A Máté 16:25-ben ezt mondja Jézus. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, aki pedig elveszíti az életét, én értem, megtalálja. Ahhoz tehát, hogy megtudjuk, miről is szól az élet, arra kell törekedjünk, hogy az életünkkel neki szerezzünk örömöt. Mert akkor megvalósítjuk azt a célt, amért Isten megteremtett bennünket, és ebben megtaláljuk a beteljesedést. Jelenések 5:1. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, és 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Mi lehet ez a könyv, amely ilyen hatással van Jánosra, hogy elkezd sírni, amikor senki sem bizonyul méltónak arra, hogy felnyissa azt, és beletekintsen? Ez a könyv bizony nem más, mint a föld birtoklevele. A zsidó törvények értelmében, ha valaki eladott valamit, a birtoklevélen mindig volt egy bejegyzés, amely lehetővé tette az eladónak, hogy egy bizonyos ideig visszavásárolhassa az eladott földet, vagy bármi mást, amit eladott, abban az esetben, ha megfelelt azoknak a követelményeknek, amelyek a birtoklevélben szerepeltek. Minden ingatlan eladásának esetében tehát két birtoklevél született. Az egyiket lepecsételték, és egy biztonságos helyen tárolták. A másikat pedig az az ember tartotta meg, aki ingatlanját eladta. Ha tehát egy bizonyos időn belül az, aki az ingatlant eladta, visszakívánta azt vásárolni, egyrészt magával kellett vinni a birtoklevélnek azt a le nem pecsételt példányát, ami az ő birtokában volt, másrészt pedig elő kellett venni azt a példányt, amit korábban lepecsételtek. A tulajdonos tehát az ő birtoklevelével tudta igazolni azt, hogy neki jogában állt azt az ingatlant visszavásárolni. Az ingatlan visszavásárlása esetén feltörték a birtoklevél pecsétjét, majd az adott egyén eleget tett a birtoklevélben meghatározott követelményeknek, és ezzel az ingatlan ismét az ő tulajdonába került. Jeremiás könyvének 32. fejezetében Jeremiás börtönben találjuk. Ő a korábbiakban megjövendölte, hogy Izrael Babilon kezére kerül. Arra bátorította az embereket, hogy ne tanúsítsanak ellenállást annak érdekében, hogy életben maradhassanak, mert az ellenállás egyenlő az öngyilkossággal. Ezért azonban Jeremiást börtönbe vetették hazaárulásért. Jeremiás ezen kívül azt is megjövendölte, hogy 70 évnyi babiloni fogság után Izrael népe visszatér a saját földjére. A Jeremiás 32.6-ban ezt olvashatjuk. Jeremiás ezt mondta. Így szólt hozzám az Úr igéje. Sallum nagybátyádnak fia, Hanamáél, el fog jönni hozzád, és ezt mondja. Vedd meg szántóföldemet Anatótban, mert mint rokonnak neked van jogod megvenni. A birtoklevélről tudni kell, hogy egy olyan kitételt is tartalmazott, amely értelmében, ha a föld eredeti tulajdonosa nem volt képes visszavásárolni a földet, azt egy rokona is megtehette, ezzel biztosítva azt, hogy a föld a családban maradt. Jeremiás esetében is ez történt. Az Úr arra inti Jeremiást, hogy menjen és vegye meg Hanamáél szántóföldjét, hiszen ő mint rokon ezt megteheti, mert Hanamáél erre egymaga nem képes. Jeremiás pedig elment és valóban megvásárolta azt a szántóföldet, amelyel hírül adja Izrael népének, hogy ő bízik Isten ígéretében, mely szerint 70 évnyi babiloni fogságot követően Izrael népe ismét visszatér saját földjére. Jeremiás 32.8-tól el is jött hozzám Hanamáél, a nagybátyám fia, az Úr szava szerint a börtön udvarába, és ezt mondta nekem. Vedd meg szántóföldemet, amely Benyámin földjén, Anatótban van, mert tied az öröklés joga. Vedd meg, mint legközelebbi rokon. Mivel ráismertem, hogy ez az Úr szava, megvettem Hanamáéltől, nagybátyám fiától az anatóti szántóföldet, és kimértem az értejáró pénzt, 17 ezüst sekelt. Megírtam a szerződést, lepecsételtem és tanúkkal hitelesítettem, az ezüstöt pedig kimértem mérlegen. Azután fogtam az adásvételi szerződést, azt is, amely annak rendjemódja szerint le volt pecsételve, meg a le nem zártat is. És odaadtam az adásvételi szerződést Báruknak, Néria fiának, Mahásiás unokájának, nagybátyám fia Hanamáél előtt, az adásvételi szerződést aláíró tanúk előtt, meg a börtön udvarán ülő júdeaiak előtt. És ezt parancsoltam a jelenlétükben a báruknak. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogd ezeket az iratokat, ezt az adásvételi szerződést, a lepecsételtet is, meg ezt a le nem zárt szerződést is, és tedd azokat cserépedénybe, hogy sokáig megmaradjanak. Vagyis ezzel Jeremiás azt mondja, hogy majd ha visszatérünk a földre, akkor elővesszük ezt a szerződést, és birtokba vesszük azt a földet, ami a miénk. Ebben az igerészben is láthatunk tehát két adásvételi szerződést, amelyek ebben az esetben birtoklevélként funkcionálnak, mert igazolják, hogy ki az ingatlan tulajdonjoga. Az egyikről láthatjuk, hogy lepecsételték, a másikat pedig nem zárták le. Visszatérve a jelenések könyvéhez, Az ötödik fejezetben azt látjuk, hogy a trónuson ülő jobb kezében egy könyv van, 7 pecséttel lepecsételve. Ez a könyv tehát nem más, mint a föld birtoklevele. A föld eredetileg Isten tulajdonát képezte. Zsoltárok 24:1. Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Amikor Isten megteremtette az embert, neki adta a földet, és az 1 Mózes 1:28-ban a következőket mondja az embernek. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Isten tehát az embernek adta a földet, Ádám azonban átjátszotta a földet a sátán kezére, amikor Isten helyett a sátánnak engedelmeskedett, így a föld a sátán tulajdonába került. A föld tehát Istené, jelenleg azonban a gyakorlatban a sátán tulajdonában van. Pál is azt mondja a sátánról, hogy ő e világ istene, aki megvakította az embereket. Jézus pedig többször is e világ fejedelmeként említi a sátánt. Emlékezzünk csak vissza, hogy mi célból jött Jézus a földre. Azért jött, hogy visszavásárolja a földet Istennek. És mi volt az első, amit a sátán tett? Kivitte Jézust a pusztába, és megkísértette őt. Először azt mondja Jézusnak, változtassa a követ kenyéré. Azután pedig felvitte Jézust egy magas hegy tetejére, és megmutatta a világ minden királyságát, majd azt mondta a Lukács 4:6-tól. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Micsoda kijelentés ez a sátán részéről? Azt mondja, a földkerekség minden országa az enyém. Nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Vegyük észre, hogy Jézus nem cáfolja meg a sátán kijelentését, tudja, hogy a sátánnak igaza van. A világot ugyanis valóban a sátán tartja a kezében. A világ lázad Isten ellen, és így a sátán valóban e világ istene. Amikor pedig valaki befogadja Jézus Krisztust, idegenné válik ebben a világban. Jézus a következőket mondja a János 15:19-ben. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. Világunk egyelőre nagyon is nyilvánvalóan a sátán uralkodása alatt áll. Ezért is helytelen Istent hibáztatni a világban tapasztalható problémákért, mégis az emberek hajlamosak Istent hibáztatni a világban megtörténő minden szörnyűségért. Ha Isten létezik, akkor hogy lehet az, hogy az emberek éheznek Etiópiában? És ha Isten egy szerető Isten, akkor hogy lehet az, hogy annyi gyermek szenved mindenfelé a világban? És hogy lehet ez, meg hogy lehet az? Ez azért van, mert a világ lázad Isten ellen, és a sátán kezében van. Az emberek tehát csatlakoztak a sátán lázadásához Isten ellen. Én teljesen biztos vagyok abban, hogy ha szavazásra bocsátanánk azt a kérdést, hogy ki uralkodjon a világban, Istene vagy a sátán, a leadott szavazatok alapján a sátán fölényes győzelmet aratna. Lehet, hogy ez egy szörnyű kijelentésnek tűnik, és úgy gondolod, hogy ez nem igaz. De gondoljunk csak bele, hogy hány ember él a test szerint. És az igazság az, hogy nem is szükséges ezt a kérdést szavazásra bocsátani. Az emberek egyértelműen leadják voksukat az életstílusukkal. És én úgy vélem, hogy sokkal többen élnek a test szerint, mint lélek szerint. Az emberek életével leadott szavazata alapján pedig számomra egyértelmű, hogy a sátán nyerte meg a szavazást. Az Isten szerinti élet, a lélek szerinti élet bizony nem a legnépszerűbb életforma napjainkban. Ezért az életformáért a világ nem tapsol majd meg bennünket, de még csak fel sem néz ránk. Jézus tehát eljött a földre, hogy visszavásárolja azt Istennek. Jézus kifizette az árat. És mi volt az az ár? Az ő vére, amely kiontatott a kereszten. Minden egyes alkalommal tehát, amikor a megváltásról ír az ige, ez mindig kapcsolódik Jézus Krisztus véréhez. Ez volt az az ár, amit Jézusnak ki kellett fizetnie ahhoz, hogy megválthassa, visszavásárolhassa a világot. Amikor Ádám meghalt, a saját bűne miatt halt meg, hiszen Isten az Ezékiel 18-ban kijelenti, hogy aki vétkezik, annak meg kell halnia. És Isten Ádámnak is azt mondta az 1 Mózes 2.17-ben. A jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Ádám tehát a saját bűneiért halt meg. És ez minden más emberre is elmondható Ádám óta. Egyetlen egy kivétellel. Csak egyetlen egy valakiről mondható el, hogy mások bűneiért halt meg, nem saját bűneiért. Ez a valaki Jézus, aki bűntelen volt. 1 Péter 1.18. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Az ártatlan Jézus halála volt az az ár, amit ki kellett fizetni a világ megváltásáért. A Máté 13.44-ben a következőket mondja Jézus. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalált, elrejt örömében, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Jézus példabeszédeiben a föld a világot jelképezi. De ki adta tehát oda mindenét, hogy megvásárolja a világot? Jézus Krisztus. És miért vásárolta meg Jézus a világot? Azért, hogy övé lehessen az elrejtett kincs. És mi ez az elrejtett kincs? Az ő egyháza, Krisztus teste, azok, akik hisznek ő benne, akik bíznak ő benne. Ő tehát megvásárolta az egész világot, hogy téged is megszerezhessen, és kivehessen ebből a világból. Visszatérve tehát a Jelenések 5-höz, elérkeztünk a föld visszavásárlásának idejéhez, amely ki volt már korábban jelölve. Ezzel kapcsolatban még azt is meg kell említenünk, hogy a törvényben volt egy további fontos kikötés a föld visszavásárlásával kapcsolatban. Ha egy adott személy, vagy annak a személynek bármelyik rokona nem volt képes egy meghatározott időn belül visszavásárolni a földet, akkor elveszítette minden nemű jogát ahhoz a földhöz. Vagyis többé semmiféle igényt nem formálhatott arra a földre. A legtöbb esetben 7 éven belül lehetett visszavásárolni egy adott földet. Ugyanúgy 7 évet szabtak meg a rabszolgák esetében is, 7 évnél tovább nem lehettek rabszolgák. Nagyon érdekes számomra, hogy mintegy 6000 éve az ember bűnbeesése által a világ a sátán kezébe került, és így ő csaknem 6000 éve e világ fejedelme. Ádám körülbelül időszámításunk előtt 4000-ben játszotta át a sátán kezére a földet. Jelenleg a történelmünkben eljutottunk a 7. évezredhez, és én úgy gondolom, hogy a megváltás a visszavásárlás éve közeleg. Ez a törvényszerűség, hogy a 7. évben el kell engedni a rabszolgákat, Istentől származik, és úgy vélem, hogy ez a föld birtoklásának esetében is így van. A sátán csak nem 6000 éve uralkodik a földön, hamarosan azonban letelik ez a 6000 év, és a világ visszakerül Isten kezébe. Ezt látjuk itt Jánossal együtt a Jelenések könyvében. A látvány teljesen lenyűgöző. Isten teljes dicsőségében ott ül a trónján, a kerubok körülötte imádják őt, és ott van a 24 vén is, akik válaszolnak a kerubok Isten imádatára, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom. Ezután meglátjuk a könyvet a trónuson ülő jobb kezében, és egy angyalt, aki hatalmas hangon hirdeti. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? És utána következik a kijelentés. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abban. Senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és beletekintsen. Mit jelent ez? Azt, hogy senki sem képes visszavásárolni, megváltani a világot, bár sok ember próbálta már azt állítani magáról, hogy ő meg tudja menteni a világot. Erre egy ember sem képes. Senki sem tudja megváltani önmagát vagy a világot. János tehát azt mondja, hogy nagyon sírt, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és beletekintsen. Senki sem bizonyult méltónak arra, hogy megváltsa a világot. János pedig azért sírt, mert rádöbbent arra, hogy ez azt jelenti, hogy a föld mindörökre a sátán hatalmában marad. Ennek a gondolatát pedig János nem tudta elviselni, ezért keservesen sírni kezdett. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. Nagyon érdekes, hogy amikor a vén Jézusra utal, akkor azt mondja. Győzött az oroszlán Júda törzséből. De amikor János megpillantja Jézust, akkor azt látja, hogy olyan ő, mint egy bárány, akit megöltek. Ez arra is utalhat, hogy amikor János megpillantja Jézust, Jézus még mindig magán viseli azokat a sebeket, amelyeket értünk ejtettek rajta, amikor megkínozták és keresztre feszítették. Elképzelhető, hogy nagyon is sokkoló élményben lesz részünk, amikor először megpillantjuk Jézust a mennyben. Hiszen mi úgy képzeljük a Jézussal való találkozásunkat, hogy megpillantjuk őt, akinek leírhatatlan a dicsősége és a szépsége, és elképzeljük, hogy ettől teljesen lenyűgözve állunk majd előtte. Az Ézsaiás 52.14-ben azonban ezt olvashatjuk. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz, nem emberi volt a külseje, emberhez nem méltó volt alakja. Az Ézsaiás 53.3 pedig eltakartuk arcunkat előle, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Az ő sebei tehát, amelyeket magán visel, azok a sebek, amelyeket érted ejtettek rajta, amikor kifizette a te megváltásodért az árat. Isten a te bűneidért kiöntötte rá az ítéletét, amikor meghalt a kereszten helyetted. Ennek fényében tehát nagyon is elképzelhető, hogy sokkoló látvány tárul elénk, amikor először meglátjuk Jézust, ahogy magán viseli annak a szenvedésnek a jegyeit, amelyet értünk állt ki. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek. Amikor az ószövetségi időkben a pap minden nap bement a szent sátorba, a szent helyre, volt nála egy aranycsésze láncokon, az aranycsészében pedig füstölőszer. Amikor odaért az oltárhoz, ahol az áldozatokat mutatták be Istennek, ízó parazsat vett arról az oltárról, és belerakta a füstölőszerrel teli aranycsészébe. Ekkor elkezdett szállni a füstölőszer füstje, a pap pedig odalépett az illatáldozati oltárhoz, és az oltárnál meglengette a csészét, amelyből jó illatú füst szállt fel. Mindez a kárpit előtt történt, amely mögött a szentek szentje, Isten jelenléte volt. A füstölőszer felajánlása az emberek imáit jelképezte. És az igében is találunk ilyen hasonlatokat, amely alapján a mi imáink egy édes illatáldozatként szállnak fel Istenhez. Itt tehát a 24 vén tulajdonképpen egy papi funkciót tölt be, amikor fogja az aranycsészét tele füstölőszerrel, vagyis a szentek imádságait, és felajánlja azokat Istennek. A mi megváltásunk még nem teljes, annak ellenére, hogy az ár ki van már fizetve, és Jézus meghalt a bűneinkért. Pál a Róma 8.23-ban ezt írja. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Azt látjuk tehát, hogy a testünk megváltására még nem került sor. Ami azonban engem illet, én már nagyon várom ezt a napot. Addig azonban Isten az ő szent lelkét adta nekem, a ránk váró mennyei örökség zálogaként. Isten tehát ezzel is megmutatja nekünk, hogy komolyan gondolja megváltásunkat, és ezért adta nekünk a Szent Lelket, aki által el vagyunk pecsételve a megváltás napjára. Erről ír Pál is az Efezus 1.13-ban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Az Úr tehát megvásárolt téged, kifizette érted az árat, de még nem vett magához. Egy napon azonban eljön érted. A Zsidók 2.8-ban azt olvashatjuk, hogy Isten mindent Jézus lába alá vetett, de most még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Tehát egyelőre a valóság az, hogy a világ lázad Jézus ellen, és nem rendeli alá magát neki. Zsidók 2.9. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Azt is látjuk, hogy Jézus egészen addig vár, amíg az Atya mindent az ő lába alá nem vet. Jézus tehát megpihen az ő befejezett munkájában, Isten pedig egy napon mindent az ő lába alá vet, és őt teszi a királyok királyává. A megváltásunk tehát még nem fejeződött be, mert Jézus még nem vette birtokba azt, amit korábban megvásárolt. Ezt a helyzetet ahhoz hasonlíthatnám, mint amikor bemegyünk egy áruházba, és szeretnénk valamit megvásárolni, de rádöbbenünk arra, hogy nincs nálunk elég pénz. Mivel azonban mindenképpen szeretnénk azt az adott terméket megvásárolni, megkérdezzük az eladótól, hogy nem lenne lehetséges egy előleget náluk hagyni, és az árut lefoglalni. Az eladó ebbe beleegyezik, mi tehát letesszük az előleget, és megállapodunk abban, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy visszajöjjünk a termékért, és a teljes árat kifizessük érte. Így a termék elméletileg már a miénk, legalábbis olyan értelemben, hogy ha valaki másnak is megtetszik az, és szeretné azt megvásárolni, nem teheti meg, mert nekünk van félretéve. Mi tehát azt az előleget egy zálogként hagyjuk ott az üzletben, kifejezésre juttatva azon szándékunkat, hogy mi szeretnénk megvásárolni azt a terméket, és mi azt komolyan gondoljuk. Ugyanígy a Szentlélek is egy zálog, amit Isten adott nekünk, és amely által Isten megígéri nekünk, hogy egy napon eljön értünk. Visszatérve tehát a papokhoz, ahogy az arancsészékben levő füstölőszert felajánlották az Úrnak, ez képviselte a szentek imádságait. Vajon hányszor imádkoztuk már a következőket? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a földön, amint a mennyben is. Az egyház évek óta így imádkozik Istenhez, eddig azonban ez az ima még megválaszolatlanul maradt. Ez persze nem jelenti azt, hogy Isten nem fogja megválaszolni ezt az imát, hiszen ő szeretné megválaszolni, csak a megfelelő időzítésre vár, mint oly sok más imánk esetében is. Most tehát már eljött az idő, így a szentek imádságait, az évszázadok során Istennek felajánlott imákat odaviszik Isten trónjához. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod a földön, amint a mennyben is. És azt látjuk, hogy hamarosan erre sor kerül, eljön Isten országa, és megvalósul az ő akarata a földön. Többé nem lesz helye annak az Istennel szembeni lázadásnak, amely jelenleg tönkreteszi a bolygónkat. Akkor a földön mindenki őt tiszteli majd, és neki fogja magát alárendelni. Milyen csodálatos hely lehetne ez a bolygó, ha mindenki Isten akarata szerint élne, ha szeretetben és békében élnénk együtt itt a földön. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm, írja Pál a Róma 14.17-ben. A föld elegendő táplálékot nyújt mindannyiunknak. A gond csak az, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokkal nagyon rosszul gazdálkodunk. Amikor azonban Jézus Krisztus visszatér és létrehozza az ő országát, akkor meglátjuk majd, hogy mi volt Isten szándéka, és akkor majd az egész földet beborítja az ő igazsága. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vászároltál meg bennünket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Felmerül a kérdés, hogy ki az, aki ezt az új éneket énekelheti. Vajon a megváltott Izrael dala ez? Nem, hiszen ezek az emberek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből származnak. Az angyalok éneke sem lehet ez, így tehát egy lehetőségünk maradt, az egyház. Ez a megváltott egyház éneke, amelyet a világ minden tájáról származó emberek alkotnak. Isten gyermekeiről, Isten családjáról van itt szó. Kolossé 3.11. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Az egyház tehát egy emberként énekel a megváltásról, amelyet Jézus Krisztus vére tett lehetővé. Ez azonban egy nagyon érdekes dolgot vet fel. Látjuk, hogy a nagy nyomorúság időszaka a 6. fejezetben veszi kezdetét. Az azt megelőző fejezetben pedig az egyházat látjuk a mennyben, a nagy nyomorúság időszaka pedig csak azután veszi kezdetét, hogy Jézus feltöri a pecséteket. Mindez tehát kizárja annak a lehetőségét, hogy az egyház még a földön lesz a nagy nyomorúság időszakában. Véleményem szerint ugyanis valószínűtlen az, hogy mindezek után Isten visszaküld bennünket a földre, hogy mi is részesei lehessünk a nagy nyomorúság időszakának, és utána ismét kiragad bennünket a világból. Jelenések 5.10. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Jézus a jelenések 3.21-ben megígéri, hogy aki győz, annak megadja, hogy vele együtt üljön az ő trónusán, vagyis hogy vele együtt uralkodjon az ő országában. A tiatirai gyülekezethez írt levelében pedig a jelenések 2.26-ban ezt mondja. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel. Folytatva az 5. fejezetet, és láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül, számuk 10.000-szer 10.000 és 1.000-szer 1.000 volt. Mennyi is a 10.000-szer 10.000? 100 millió. És az 1.000-szer 1.000? 1 millió. Tehát több millióan voltak. Vajon hányan lesznek pontosan azok, akiket megváltott Jézus, és akik ott lesznek a mennyben? Nem tudom, de nagyon sokan lesznek, és mindannyian egyek lesznek Krisztusban, és egy emberként hirdetik az Úr dicsőségét. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Tehát a megváltottak énekének refrénjét már az angyalok is éneklik. Az előbb az angyalok még nem énekeltek, hiszen ők nem tapasztalták saját bőrükön, hogy Jézus megváltotta őket tulajdon vérével. Amikor azonban a megváltottak a dal refrényéhez érnek, és azt kiáltják, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás, ezt már ők is énekelhetik, és éneklik is. És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta. A királyi széken ülői és a bárányi az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, Amen, és a vének leborultak és imádták őt. Így érkezünk el a 6. fejezethez, amelyben látni fogjuk, hogy Jézus elkezdi feltörni a 7 pecsétet. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól. Jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzedelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Azt látjuk tehát, hogy miután Isten kiragadja az ő egyházát a világból, Jézus feltöri az első pecsétet, és megjelenik a színen az Antikrisztus, mégpedig fehér lovon. Ő a hamis Krisztus, a hamis megváltó, aki elkezd uralkodni a földön, és saját hatalmát terjeszti ki a világra. Az Antikrisztus a hatalmát a Sátántól kapja majd. Erről olvashatunk a Jelenések 13-ban. És ez az igerész bizonyítékul szolgál arra is, hogy jelenleg a világ a Sátán hatalmában van, ezért tudja átadni ezt a hatalmat az Antikrisztusnak. Miután tehát Isten kiragadja egyházát a világból, azonnal megjelenik a színen az Antikrisztus. Pál írja a 2. Tesszalonika 2.7-ben, hogy az Antikrisztus addig nem jelenhet meg nyíltan, amíg az egyház el nem tűnik az ő útjából. Pál ezt írja. A törvénytiprás titokban már folyik, csak hogy annak, aki ezt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró és az Antikrisztus. Addig nem jelenhet meg nyíltan, amíg az, aki őt visszatartja, el nem tűnik az útból. És az, aki őt visszatartja, nem más, mint a Szentlélek az egyházban. Jézus azt mondja követőiről, hogy ti vagytok a föld sója. A só pedig tartósítószerként funkcionált. Jézus tehát azt mondja ezzel, hogy az ő egyháza tartósítószerként működik ebben a világban. Jézus idejében úgy tartósították a húst, hogy megsózták, és így a felszínen található baktériumokat megölték, hiszen akkor tájt nem volt hűtő. Amikor Jézus azt mondja tanítványainak, hogy ti vagytok a föld sója, ők megértették, hogy ők Jézus követői, és hogy sóként tartósítják a világot, és megakadályozzák abban, hogy rothadásnak induljon. A Máté 5.13-ban Jézus hozzáteszi. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az egyház tehát napjainkban is a világban az egyedüli visszatartó erő, a tartósítószer. Az egyház nélkül a mi országunk, az Egyesült Államok is elveszne. A világ persze gyűlöl bennünket, mert visszatartjuk őket mindazoktól a gonoszságoktól, amelyeket oly szívesen megtennének. Például, ha valaki a munkahelyeden azt mondja neked, hogy ó, bocsáss meg, nem tudtam, hogy itt vagy, akkor örvendez, mert te is visszatartó erőként működsz a munkahelyeden. Vagy amikor kicsúfolnak és azt mondják, ó, hát mi most ezt meg ezt nem tehetjük meg, hiszen nézd csak, ki van itt, a Szent Laci. Akkor örvendez, mert Isten akarata az, hogy te egy visszatartó erőként, egy tisztító erőként működj a világban. Igenis akadályozzuk meg őket abban, hogy a piszkos vicceiket elmeséljék, vagy hogy a gonosz cselekedeteikkel büszkélkedjenek. Igenis legyünk visszatartó erők ebben a világban. Ha ugyanis megszűnünk visszatartó erőként, tartósítószerként működni, akkor megszűnünk létezni. Hiszen amikor a só elveszíti az ízét, haszontalanná válik. Jézus tehát ezzel azt mondja, hogy a mi szerepünk itt a világban az, hogy sóként működjünk. Abban a pillanatban azonban, amikor Isten kiragadja az ő egyházát a világból, eltűnik a visszatartó erő, és pillanatokon belül megjelenik a színen az Antikrisztus. 2. Tesszalonika 2.7. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból, és akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró. Tehát az események sorrendben így következnek. Az egyház ott van a mennyben, majd Jézus feltöri az első pecsétet, és megjelenik az Antikrisztus az egész világot uralma alá kényszerítve. Uralkodásának első 3,5 évében a világ a messiást üdvözli benne, és a világ egy emberként így beszél. Látod, mi megmondtuk. A probléma ezekkel az undorító keresztényekkel volt. Ők azok, akik megakadályozták előrejutásunkat. Gondoljunk csak bele, hogy amikor Isten kiragadja a hívőket ebből a világból, a hívők anyagi javai hátra maradnak majd, és az emberek megosztoznak rajtuk. Mindenkinek nagyon jó dolga lesz tehát, ahogy az eltűnt keresztények javaiból ezt azt a magáévá tesz. Az Antikrisztus pedig előáll majd az új gazdasági tervekkel és a béketervel, és az emberek majd azt mondják, hogy na látjátok, hogy az egyház volt felelős minden múltbéli háborúért. De most, hogy végre eltűntek az utunkból, béke uralkodhat a földön. Az Antikrisztus tehát lenyűgözi majd az embereket, mert békét és jólétet vezet be. Az emberek pedig csak ámulnak és bámulnak majd, és azt mondják, ő a világ megmentője. messiásként, megváltóként üdvözlik tehát, de 3,5 év elteltével azonban megváltoznak a dolgok. Amikor feltörte a második pecsétet, hallottam, hogy a második élőlény szól. Jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól. Jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, hogy egy hang szól a négy élőlény között a középen. Egy mérce búza 1 dénár, és 3 mérce árpa 1 dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. A harmadik pecsét feltörése után tehát éhínség sújtja a földet a háborút követően, amely a második pecsét feltörése után robban ki. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szól. Jöjj! És láttam, íme egy fakólovon, a rajta ülőnek neve Halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhínséggel és dökhalállal, és a föld vadállatai által. Ezeknek a csapásoknak a nyomán a föld népességének 1/4 elpusztul. Tételezzük fel, hogy amikor Isten az ő egyházát kiragadja ebből a világból, körülbelül 4 milliárd ember marad még a földön. Ennek fényében tehát a második, harmadik, illetve negyedik csapás eredményeként a népesség 1/4, vagyis körülbelül 1 milliárd ember hal meg. Ez bizony nagyon súlyos dolog lesz. És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották. Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor fehér ruha adatott mindegyiküknek, és megmondatott nekik, hogy nyugodjanak még egy kis ideig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Ebben az igerészben ismét egy embercsoportot látunk, ez esetben azonban nem az egyházról van szó, hanem azokról, akik az Antikrisztus uralkodása idején haltak mártír halált hitükért. A Jelenések 13:7-ben azt olvashatjuk az Antikrisztusról, hogy megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Az ebben az igerészben szereplő szentek azonban nem az egyházat jelentik, ugyanis a Máté 16:18-ban Jézus azt mondja, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajtatok. Én azonban úgy gondolom, hogy amikor Isten kiragadja a hívőket ebből a világból, egy olyan ébredésre kerül sor a földön, amelyre korábban még nem volt példa. Gondolj csak azokra a barátaidra, akiknek bizonyságot tettél, amikor beszéltél nekik az elragadtatásról, és akik akkor kinevettek és őrültnek tartottak. De amikor ez valójában megtörténik, kiózanodnak és rádöbbennek arra, hogy milyen ostobán viselkedtek. Amikor az Antikrisztus kiterjeszti uralmát az egész földre, remélhetőleg lesz annyi eszük, hogy ők nem hódolnak be az Antikrisztusnak. Ez azonban a halálukat eredményezi majd, mert az Antikrisztus elég hatalommal bír ahhoz, hogy eltörölje a föld színéről azokat, akik ellenállnak, és nem hajlandók magukra venni a fenevad jelét, és nem hajlandók az ő bálványképét imádni. Ezek az emberek meghalnak ugyan a hitükért, de üdvösségre jutnak, hiszen itt találjuk őket a Jelenések 6-ban Isten oltára alatt. Ők azok, akik így kiáltanak, Istenem, meddig kell még várnunk? Mikor jöhetünk elő? És Isten erre fehér ruhát ad mindegyik kölyüknek, és arra kéri őket, hogy legyenek még egy kis ideig türelemmel, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket, és le nem zárul a nagy nyomorúság időszaka. Mindezt követően ők is előjöhetnek, és ott látjuk őket a mennyben Isten trónja körül a 7. fejezet 2. felében. És láttam, amikor feltörte a 6. pecsétet, nagy földrengést támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza. Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. Itt egy meteorit esőről olvasunk, hiszen a 13-as vers szerint az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét. Ezen kívül óriási földrengésről is beszámol az ige, és arról, hogy hegyek és szigetek mozdultak el és tűntek el. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőztek a barlangokban és a hegyek szikláiban, és így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz. Essetek ránk és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől és a bárány haragja elől, mert eljött az ő haragjuk nagy napja, és kiállhat meg. Figyeljünk oda a megfogalmazásra. Eljött a bárány haragjának napja. De milyen vigasztaló is az, amit Pál mond az 1 Tesszalonika 5.9-ben. Mert az Isten nem haragra rendelt minket. A Róma 5.9-ben pedig azt olvashatjuk, hogy Isten megment bennünket a haragtól. A Jelenések 6.17-ben pedig így kiáltanak, eljött a bárány haragjának nagy napja. Mivel azonban bennünket, hívőket Isten nem rendelt haragra, ezért ekkor mi már minden valószínűség szerint nem leszünk a földön. Jézus a Lukács 21-ben ugyanezekről a földrengésekről, meteoritesőkről és mindazokról a katasztrófákról, eseményekről számol be, amelyeknek be kell következniük, és ezt mondja. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfia előtt. Amikor tehát mindezekre sor kerül, én úgy gondolom, hogy már nem leszek a földön, hanem ott leszek én is azokkal, akik az 5. fejezetben új éneket énekelnek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Isten kegyelméből tehát a mennyben leszünk, mert az Isten nem rendelt haragra minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által.